Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje, április 30-án kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért lett Magyarország az Európai Unió második legszegényebb országa a lakossági fogyasztás alapján, és miért hagyta le a román fizetések vásárlóereje a magyarét. Ezek mellett szó lesz a friss hazai GDP adatról is.
Már 2022-ben is utolsó előttiek voltunk ebben a rangsorban, de azt lehetett mondani, hogy Bulgária legalább nagyon jelentősen mögöttünk van, ezért inkább előrefele kellett nézegetnünk. Ugyanakkor a 23-as részadatok alapján azt már tudtuk, hogy a magyar lakosságnak a fogyasztása visszaesett, a bolgárról viszont tudtuk, hogy nagyon jelentősen nőtt. Ugye most éjszaka megjelent adat, az tulajdonképpen azt a tétet hordozta magában, hogy megelőze minket Bulgária.
Vendégünk Madár István, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. A második részben az OTP rejtélyes bank felvásárlásáról kérdezzük Nagy Viktort, a Portfólió vezető részvénypiaci elemzőjét, aki azt is tudni véli, hogy melyik bank lehet az OTP kiszemeltje. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 30-án. Visszaesett a magyar háztartások fogyasztása tavaly, ami azt eredményezte, hogy már a második legszegényebb ország vagyunk az Európai Unióban, már hogyha a fogyasztás alapján rangsoroljuk az országokat, és jelenleg csak Bulgária van mögöttünk. Közben pedig, ha ez nem lenne elég, az is kiderült, hogy Romániában már a bérek is magasabbak vásárlóerő paritáson, mint itthon. Többek között erről fogunk beszélgetni Madár Istvánnal, a Portfólió vezető makroelemzőjével, aki itt is van a stúdióban. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal, hogy amikor a háztartások fogyasztását elemezzünk, akkor pontosan milyen adatról beszélünk, tehát mit kell tudni erről a statisztikáról?
Ez az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatalának egy, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy évek óta egy népszerű mutatója. Ugye ez AIC rövidítésen fut, az Actual Individual Consumption, ami valójában nem egy igazán szép és nem egy igazán kifejező mutató. Valójában ezt nyugodtan leegyszerűsíthetjük arra, ami talán a hazai adatokat fogyasztó közvéleménynek jobban értelmezhető, ez az úgynevezett háztartások végső fogyasztása. Ez azt a statisztikai kategóriát jelenti, hogy a háztartások, tehát a magyar lakosság az mennyit költ különböző termékekre, szolgáltatásokra, illetve mennyi egyéb típusú jellemzően szolgáltatást vesz még igénybe, amelyeket ilyen természetbeni juttatásnak szoktunk hívni, tipikusan egészségügyi vagy oktatási szolgáltatások ezek, amelyeket ugye az adóinkból finanszírozva, de kvázi ingyen kapunk meg, és ebből alakul ki egy ilyen teljes fogyasztási paletta a háztartásokra nézve. Erre vonatkozóan közöl adatokat az Eurostat, ráadásul megteszi azt a szívességet is nekünk, hogy nem csak egyszerűen nominálisan valamilyen hazai devizában, vagy pedig euróra váltva közli ezt, hanem úgynevezett vásárlóerőparitásos mutatót is képez belőle, vagyis azt is figyelembe veszi, hogy az alacsonyabb árszínvonalú országoknál ugyanaz a mennyiségű pénzben kifejezve ugyanaz a mennyiségű fogyasztás valószínűleg nagyobb mennyiséget jelent még, hiszen ugye olcsóbban férünk hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz még, mint mondjuk a fejlett nyugat-európai országokban.
Az, hogy csökkent a fogyasztás Magyarországon, ez összefügg azzal, hogy volt egy európai rekordinflációnk?
Összefügg ezzel, ugye a lakossági fogyasztás tavaly a GDP alapon 1,2%-kal mérséklődött. Ez az 1,2%-os visszaesés, ez nem túl jó európai összevetésben, mert tavaly még az Európai Unió már folyamatosan veszített a lendületéből az év során, de még azért ennél jobb számokat tudott produkálni, mind GDP-ben, mind pedig lakossági fogyasztásban. Úgyhogy ez a visszaesés, ez alapvetően valóban annak köszönhető, hogy a háztartások a meglepetési infláció miatt egy nagyon jelentős reálbér csökkenést szenvedtek el, különösen az év első felében, illetve a másik tényező az pedig az volt, hogy a év második felében sem nagyon tért magához ez a fogyasztás, dacára annak, hogy már azért a leeső infláció miatt azért a reálbérek újra elkezdtek gyarapodni, ugyanis egyszerűen az lehetett érzékelni, hogy a lakosság óvatossági motivumai azok nagyon erősek, a megelőző éveknek a jelentős mennyiségű sok hatása kellően bizonytalanná tette őket, hogy amikor egy kicsivel érezhették is esetleg azt, hogy már jobban élnek, a boltokban megtapasztalt magas árak és az általános bizonytalanság miatt a fogyasztás nem akart rendesen elindulni. Ugye ehhez képest a többi európai országban, mint említettem, azért ennél jobb volt általában a kép, és Ugye már 2022-ben is utolsó előttiek voltunk ebben a rangsorban, de azt lehetett mondani, hogy Bulgária legalább nagyon jelentősen mögöttünk van, ezért inkább előrefele kellett nézegetnünk. Ugyanakkor a 23-as részadatok alapján azt már tudtuk, hogy ahogy említettem, a magyar lakosságnak a fogyasztása visszaesett, a bolgárról viszont tudtuk, hogy nagyon jelentősen nőtt. És ugye most éjszaka megjelent adat, az tulajdonképpen azt a tétet hordozta magában, hogy megelőze minket Bulgária, és ha megelőz minket Bulgária, akkor mi leszünk az utolsók. Ugye ez az AIC, ez a fogyasztási mutatót azért szereti leginkább az Európai Unió használni, mert úgy gondolja, hogy ez egy a fogyasztás érzet, meg általában a fogyasztási lehetőségek, azok jól kifejeznek egyfajta jólétet, egyfajta életszínvonal érzetet a lakosságban, és ugye ezért szokták azt a hangazatos kifejezést használni külföldön is, idehaza is, hogy ez a mutató végig is egyfajta szegénységi mutató, még akkor is, ha nem kifejezetten a jövedelemre, hanem a fogyasztásra van vetítve, és ugye az éjszaka megjelent adat az azt mutatta, hogy még nem előztek meg minket a bolgárok, hiszen ugye számszerűen ez azt jelenti, hogy mi az EU átlag 68%-ára estünk vissza, néhány tized százalékpontos visszaesés volt itt, ezen közben pedig Bulgária 67,9, tehát 0,1%-kal nyugodtan mondhatjuk, egy hajszállal még kisebb fogyasztási adatot jelentett, úgyhogy igazából ennek az egésznek az a nagy képe azért, hogy van egy folyamatos hátrasorolódásunk ebben a mutatóban is a régión belül. Összességében hosszú távon trendszerűen a magyar lakosság fogyasztása is kismértékben ugyan, de közeledik az Európai Unió átlagához. Egyébként 2004 óta a miénk az egyik legkisebb közeledés. Mindenhol máshol pedig nagyobb a növekedés itt a régióban. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ez egy ilyen kettős kép, amit kirajzol akár a GDP, akár a fogyasztási tendencia. Nevezetesen van egy az egész régiót jellemző felzárkózás a fejlett országok körében, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk, de ezen közben ezen régión belül a magyar pozíció folyamatosan egyre inkább esik vissza, és így tulajdonképpen az uniós listákon is folyamatosan szorulnak vissza a magyar helyezések.
Nem nehéz akkor ebből kitalálni, hogyha Bulgária lendületben van, mi pedig ismerjük az idei évi kiskereskedelmi adatokat, és ha a kettőt összerakjuk, akkor gondolom nagy esély van arra, hogy 2024-ben, amelyet majd nyilván jövőre ismerünk meg ezeket az adatokat, mi legyünk az utolsó helyen.
Benne van ez, de valójában ezzel kapcsolatban van egy rossz, meg egy jó hírünk, hogy ugye a rossz hírünk az, hogy akár már 23-ban is kiderülhet, hogy végül a bolgárok előttünk voltak ebben a mutatóban, ugyanis ez egy nagyon bizonytalan mutató. A vásárlóparitást, az árszintok relatív összevetését, azt mindig nagyon nehéz elvégezni, és nagyon sok benne a bizonytalanság. Ha valaki emlékszik, tehát tavaly egész évben azon ment a találgatás, meg a közvélemény élénk figyelme kísérte azt, hogy az Eurostat ahányszor megváltoztatta a magyar és a román egyfőre jutó GDP-t, annyiszor változott meg a sorrend közöttünk. Valami ilyesmi akár ad abszurdum elképzelhető a bolgár-magyar versenyfutásban, ezben a fogyasztási adatban az idén, hogy ahogy a 23-as adatok egyre pontosabbak lesznek, úgy lesz ez az 0,1%-pontos különbség akár nagyobb, vagy akár megfordul a helyzet. Tehát ilyen szempontból még arra se vennénk mérget, hogy a 2023-as évben végül nem mi leszünk a sereghajtók ezen a listán. Ugyanakkor 24-re vonatkozóan már nem állítanék ilyen egyértelmű dolgot. Ugyan nem indult jól az idei év a lakossági fogyasztásban, ahogy említetted is Magyarországon, de azt gondoljuk, hogy nincs olyan közgazdasági megfontolás, amelyik egy ilyen gyors reálbér növekedési kilátások mellett, ami az idei évet jellemzi Magyarországon, ne indulna be valamikor ez a fogyasztás. Elkezdenek az emberek hozzászokni a magasabb árakhoz a boltokban, érzik, hogy egy kicsit több marad a pénztárcában a bérek emelkedése miatt, és ez előbb-utóbb oldani fogja ezt a feszültséget, és emiatt igazából mi azt gondoljuk, hogy a érdemben növekedhet az idén a lakossági fogyasztás. Hogy aztán a bolgároknál ez hogy fog kinézni, ott kitart-e az a nagyon nagy lendület, ami tavaly volt, azt gondoljuk, hogy ez biztosan lassulni fog. Tehát ha csak a volumenét nézzük a fogyasztásnak, akkor mind a két országban valamekkora növekedés lesz az idén. És az egészet megkavarja még az, hogy ez a mutató nem csak a volumenváltozásoktól függ, hanem az relatív árszintváltozástól, árfolyamváltozásoktól, tehát ez nem egy egyszerű mutató, amelyik nagyon nyilvánvalóan következik egy másik mutatóból, ezért minden évben azért megy a találgatás, hogy mondjuk egy adott volumenváltozás a GDP-ben vagy a fogyasztásban hogyan fog lecsapódni végül egy ilyen vásárlóparitásos relatív adaton, úgyhogy én nem gondolnám, hogy törvényszerű, hogy 24-ben a bolgárok megelőznek minket, lehet furcsa módon azt mondom, hogy lehet, hogy nagyobb az esélye annak, hogy esetleg 23-ban látunk majd egy ilyet, de minden esetre a tendencia az nem szép, ráadásul az is jól látszik, hogy a többi ország az ettől a magyar bolgárpárostól eléggé ellépett, tehát azért innen nem is olyan könnyű valószínűleg fölfele kúszni, ha csak nem lesz egy olyan fordulat, hogy mondjuk valamelyik országnál kiderül, hogy nem pontosak a jelentései. Ugye itt mindig vannak ilyen gyanúk, leggyakrabban a román fogyasztási adat az, amelyik kritikatárgyát szokta képezni, hiszen ők gyakorlatilag olyan fogyasztási mutatókat produkálnak szinte, mint a spanyolok vagy a csehek, és ez azért gyanús ahhoz képest, hogy ők milyen fejlettségi szinten vannak, ugye nagyjából a magyaron, de erre mindig azt szoktuk mondani, hogy persze lehet, hogy ezek a számok ezek nem pontosak, lehet, hogy lesznek benne kisebb-nagyobb revíziók, de a tendenciát inkább érdemes nézni. Nem feltétlenül kell azt nagyítóval nézegetni, hogy most a bolgár adat egy kicsit nagyobb, vagy kicsit kisebb, a román adat az most nagyon sokkal van előttünk, vagy csak kicsit van előttünk, hanem inkább azt az éveken átnyúló tendenciát érdemes figyelni, ahogy ezekben az adatokban egyes országok közelednek, majd lehagynak minket, ez nyilván azért fájdalmas akkor is, hogyha élhetünk a gyanúperrel, hogy például a román fogyasztás valószínűleg tényleg nem annyival magasabb, mint a magyar.
Azt említetted, hogy a magyar növekedés kicsit lassabb volt, mint a régiós, akkor ez azt jelenti, hogy a régiós országok távolodnak, vagy azt prognosztizálod, hogy távolodni fognak tőlünk a következő években?
Az a helyzet, hogy az elmúlt 4 év az elég csúnyán megcibálta a magyar gazdaságot, és ebben a rengeteg sok hatásban azért vesztettünk pozíciókat, és láthatóan nem jöttünk jó belőle relatíve sem a régióban, de azt nem mondanám, hogy feltétlenül a következő éveknek is így kell eltelnie. Rövid távon, tehát néhány éves viszonylatban azt láthatjuk, hogy Európa egy jelentős része most csúszik bele inkább egy lassuló tendenciába, vagy akár recesszió közeli helyzetbe, bár itt is látunk már egy-egy óvatos adatot, amelyik talán az élénkülés első jeleit mutatja már. Ezen közben pedig Magyarország egyértelműen egy élénkülési pályát indított el, és ez összességében azt mondatja velünk, hogy nem feltétlenül kell továbbiakban, a következő években is ennek a pozíciónak a visszaszorulására számítani, de nem is feltétlenül várható az, hogy ebben nagyon gyorsan megfordulnak a tendenciák, tehát hogy újra elkezdünk országokat előzni a listákon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább megállt most ez a relatív visszaszorulás talán, és a következő évek sikerei azon múlnak majd inkább, hogy egy kis stabilizálódás után tudunk egy gyorsabban, érdemben gyorsabban növekedni, gyorsabban fejlődni, mint mondjuk a régiós országok. Erre vonatkozóan azért ugye vannak eléggé kétségek, hogy erre valóban képes-e a magyar gazdaság.
Kijött egy másik adat is, és ez is most itt nem bolgár, hanem román-magyar viszonylatban érdekes. Kiderült, hogy a román bérek legalábbis vásárlóerő paritáson magasabbak, mint a magyar. Ez tényleg így van?
Az Eurostat adatai szerint így van, ez most következett be először. Nagyon nehéz itt is béreket összehasonlítani, és az Eurostatnak van egy olyan hasznos jelentése minden évben, sajnos inkább csak a táblázatokat frissítik, és nem teszik közzé hozzá mély elemzést, de a táblázatokból mi is el tudunk készíteni bizonyos analíziseket. Ezekben nettó béreket néz meg, és ezeket vásárlóparitással igazítja. Ráadásul különböző családméretekre is, háztartásméretekre is elvégzi a számítást, ezek éppen ezért elég hasznosak. Itt is azt tudom mondani, amit az előbb is, hogy nem feltétlenül a nagyítóval nézegetés a fontos, hogy most éppen melyik ország van egy hajszállal előttünk vagy mögöttünk, hanem az a tendencia, ami egybevág az előbb beszélt fogyasztási tendenciákkal, vagy akár a GDP tendenciákkal, hogy Románia bizony nagyon gyors fejlődésen megy keresztül, és a gyors fejlődés az lecsapódik a jövedelmekben is. Látszik, hogy a fogyasztás is gyorsan bővült, a GDP is gyorsan bővült, nincs benne igazából nagyon nagy meglepetés, hogy a nettó jövedelmek is gyorsan emelkednek ebben az országban. Gyakorlatilag az összes Eurostat által figyelt családméretre érvényes az, tehát az egyszemélyes háztartástól kezdve a két személyes, két gyereket nevelő, tehát adókedvezményeket is igénybe vevő háztartásokra is érvényes az, hogy kisebb-nagyobb mértékben a román nettó vásárlóparitáson számolt jövedelem az megelőzte a magyart. Nem jelentősen, inkább mondanám azt szívem szerint, hogy összeért a két mutató az előbb említett pontatlanságok miatt. Nincs ebben igazából olyan nagy meglepetés, inkább azt mondanám, hogy azok, akik arra gyanakszanak, hogy az egész román felzárkózás az nagyrészt ilyen statisztikai bűvészkedés lenne, azt azért cáfolja az, hogy eléggé konzisztensek az adatok. Tehát, hogy minden adat egy irányba mutat, pedig ezeknek azért eltérő tud lenni időnként a forrása, és ezek az adatok, ezek bizony azt mutatják, hogy a román fejlettség az jelentősen közeledett a régió átlagához, és ezáltal tulajdonképpen utolért minket, meg bizonyos mutatókban most most már le is hagyott, úgyhogy ez a helyzet jelenleg, és így ugye azért a magyar bérszínvonal is egyre inkább belesimul, vagy akár egy-egy országot tekintve, mondjuk Lengyelországot, Csehországot, vagy most már Romániát tekintve, akár el is marad bizonyos régiós országok bérszintjétől, amit megint ugye az lenne a cél, vagy a feladat, hogy valahogy növeljük, ehhez nyilván versenyképességet, termelékenységet kell javítani az országban.
Ha már itt ülsz a stúdióban, akkor nem engedhetlek el, anélkül, hogy beszéljünk a friss magyar GDP adatról, ez előzetes adat, tehát túl sok mindent nem tudunk még belőle, de mit mutat ez a magyar gazdaság növekedéséről?
Igen, ugye, hogy az előbb is beszéltük róla, a 24 azért jobb év lesz, mint a 23. 23 ugye egy recessziós esztendeje volt a magyar gazdaságnak, és mindenki azt várta, hogy 24 az már egy élénkülést fog hozni, és az első negyed év azért szerencsére ezt igazolta is. Ugye az előző negyed évhez képest 0,8%-os volt a bővülés, ez egy kicsivel még magasabb is annál, mint amit a piac várt, ők körülbelül 0,5%-ot vártak. Éves alapon szerény mértékben 1,1-1,7%-kal a kiigazítás mértékétől függően vagyunk előbbre, mint egy évvel ezelőtt, de ez nyilván egy nagyon szerény növekedés még, de azt várjuk, hogy ahogy az első negyed évben is már a szolgáltatások fogyasztása volt az, ami igazán húzta a gazdaságot, azt várjuk, hogy a második, harmadik negyed évben ez még inkább dinamizálódik a korábban elmondottak alapján, és a háztartások fogyasztása fogja tudni ezt a gazdaságot tovább dinamizálni, és akkor az idén ez a 2-3%-os növekedés, akár a 3-hoz közelebbi is elérhető lehet, hogyha minden így megy tovább. Itt ugye egy nagyon szomorú várakozás, visszafogás zajlott az elmúlt hónapokban, hiszen korábban azért azt gondoltuk, hogy ha már 2023 második felében nem indult el az a várva várt felpattanás, a kormány által kifejezetten dinamikus tavált felpattanás, akkor legalább 24 elején ez nagyon látványos lesz. Ezzel kapcsolatban a kiábrándulás a 2023 negyedik negyedéves GDP adattal jött el, amikor kiderült, hogy nincs igazi gyors felpattanás egyelőre, és ekkor jöttek vissza a 4% körüli GDP növekedési ütemek, ilyen 2-re, 2,5-re, az optimistábbaknak 3-ra, és ez az a kép, ami most ugyan pessimistább, mint a korábbi, de azért az első negyedéves adattal ez a kép ez nem romlott tovább. Ha nagyon nagyítóval nézegetem, akkor még talán egy kicsit javult is. Ugyanakkor az a két tényező, ami ennyire kiábrándulást hozott, nevezetesen, hogy a lakossági fogyasztás nem dinamizálódott idáig, ahogy vártuk, illetve váratlanul elkezdett az export is visszaesni. Ez a kettő az, ami meg fogja határozni azt, hogy végül az idén mekkora lesz a GDP növekedésünk. A lakossági fogyasztásban azt gondoljuk, hogy ott tényleg nem kockáztatunk sokat, ha azt mondjuk, hogy ott az élénkülésnek annak jönnie kell. Azt várjuk, hogy a fejlett nyugat-európai országokban is lássunk élénkülési jeleket, különösen Németországban, mert az akkor elkezdeni javítani az export kilátásokat. Nagyon keserű tapasztalat volt, hogy az elmúlt negyed években a magyar ipar és vele a magyar export is nagyon szorosan lépést tartott a német ipari recesszióval, folyamatosan lejtmenetben volt az exportunk is és az iparunk is, ami nyilván különösen abból a szempontból szomorú, hogy közben meg láttuk, hogy még ebben a nagyon beruházás visszaesős időszakban is, az elmúlt egy-két évben is, pont a feldolgozóipari beruházások azok elég jól mentek. Tehát van kapacitásbővítés, van termelési kapacitás elvileg, csak a kereslet nem elegendő ahhoz, hogy ez valóra váljon. Úgyhogy most azt várjuk, hogy a következő hónapokban, negyedévekben, ha javul ez a helyzet, akkor az export is végre el tud kezdeni pozitívan hozzájárulni az idei növekedési sztorihoz, és akkor szebb is lehet akár ez a mutató. Úgyhogy most itt tartunk, az első negyedév az ilyen szempontból mondom, a fél évvel ezelőtti várakozásokhoz képest bizonyára sokaknak szomorú lenne, de az előző héthez, az előző hónaphoz képest, amikor nagyon rossz ipari, meg kiskereskedelmi forgalmi adatok láttak napvilágot az év elejéről, ahhoz képest ez nem egy rossz szám, úgyhogy azt várjuk, hogy ez élénkülhessen a következő időszakban, és akkor egyrészt azt fogjuk látni, hogy az idén már érdemben növekedhetünk, mivel egész Európa meg nagyot lassult, ez a 2,5% körüli növekedés egyébként Európában már nem lenne szégyelnivaló, úgyhogy abban bízunk, hogy ez lesz, és akkor kicsit megkapaszkodunk a beszélgetés elején tárgyalt különböző rangsorok, mutatók alapján is, és nem látunk az idén további romlásokat, de mondom, hosszú távon nyilván nem ezen fog múlni, ezek inkább most ciklikus mozgások, rosszul ment a gazdaságnak, most egy kicsit jobban fog menni. Az lesz a kérdés, hogy tudunk-e egy olyan dinamikus gazdasági modellt fölépíteni, amelyik nem egy évre, hanem egy évtizedre tud tartósan magas növekedést, és ezzel párhuzamosan magas jövedelmeket biztosítani Magyarországon.
Még a GDP-vel kapcsolatban egy fontos adalék, hogy a KSH változtatott a módszert, adon legalábbis annyiban, hogy hamarabbra hozta a közléseket. Ez mennyire növeli a bizonytalanságot egy ilyen adattal kapcsolatban?
Így van, ez egyébként örömteli, mert az elemzők mindig információéhesek, örömteli változás. Ugye az Európai Unióban csak mi vagyunk a 13. olyan ország, amelyik tudott váltani, és a negyed év lezárása után egy hónappal már GDP adatot tud közölni. Ugye ezért jött ez most, és a szakmában úgy hívjuk ezt, hogy T plusz 45-ről T plusz 30 napra csökkent a jelentésnek az időpontja. Ez egy nagyon jelentős változás, hiszen ha valaki figyel az adatokat, márciusra még nincs se kiskereskedelmi, se ipari, se építőipari adatunk. Tehát úgy mondja meg a KSH, hogy mennyi az első negyedéves GDP-nk, hogy különböző közvetett mutatókból, energiafogyasztásból, egyéb statisztikai részadatból, vállalati aktivitási adatokból becsüli tulajdonképpen ezt a GDP-t. És ez egy nagy lépés azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk a GDP-t korábban hozni és jelenteni. A KSH most azt mondta, hogy körülbelül ez ilyen plusz-minusz 0,2% pontos pontatlanságot fog jelenteni, tehát nagyjából arra kell számítani, hogy amikor jön majd a részletes GDP adat, mint egy másfél hónap múlva, vagy egy hónap múlva, bocsánat, akkor majd azt fogjuk látni, hogy ez a mostani előzetes adathoz képest ilyen plusz-minusz 2% pontos eltérések lehetnek majd a különböző GDP indexekben. Érdekesség, hogy amikor T plusz 60-ról lejött az előzetes közlés T plusz 45-re, akkor a KSH ugyanezt mondta egyébként, és a T plusz 45-ös adat az évek folyamán meg annyira pontossá vált, hogy alig-alig volt változás a részletes végső adathoz képest. Úgyhogy most is abban reménykedhetünk, hogy az időszak elején valószínűleg látni fogunk ilyen érdeminek nevezhető revíziókat, pontosításokat, aztán ahogy majd javul a KSH-nak a beslési pontossága, és tudja tesztelni élesben a modelljét, amivel ezt kalkulálja, úgy lehet majd egyre jobb és pontosabb ez a beslés. Most sincs okunk egyébként azt gondolni, legalábbis így az eddig ismert részadatok alapján, hogy ez egy nagyon rossz beslés lenne. Azt gondolom, hogy ez a szám ez nagyjából megfelelhet annak, amit egyébként így a gazdaság jelen pillanatban tudott, hogy aztán ez néhány tizeddel jobb vagy rosszabb képet fogja mutatni egy hónap múlva, az majd kiderül.
Köszönjük szépen, Madár Istvánnal, a portfólió vezető makroelemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Az OTP egy nagyon komoly bankfelvásárlást tervez, és bár nem tudjuk, hogy melyik pénzintézetről van szó, Csányi Sándor OTP vezér elárult pár részletet, amelyből ki lehet következtetni, hogy mégis melyik bank került a célkeresztjükbe. Erről kérdezzük Nagy Viktort, a portfólió vezető részvénypiaci elemzőit, aki itt is van velünk a telefonban. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
Mi az, amit hivatalosan tudhatunk erről a rejtélyes felvásárlásról?
Hát igen, annyiban nem rejtélyes, hogy az OTP elnök vezérigazgató, a Csányi Sándor már mondott róla néhány információt, és szerintem egyébként ez egy fontos aspektus ennek a történetnek, ugyanis az OTP jellemzően egyáltalán nem szokta kommentálni a felvásárlásokat. És hát főleg a felvásárlásoknak ebben a fázisában, tehát amikor még csak ajánlattételről beszélünk a legtöbbször, még akkor sem, amikor mondjuk a helyi sajtóban, ahol éppen az OTP szeretne akvirálni, már mindenki megírta, hogy melyik az a bank, amit az OTP felvenne, még akkor sem kommentálják az eseményeket, most pedig hát Csányi Sándor a múlt hét pénteken tartott közgyűlésen már elárulta azt, hogy történetének legnagyobb felvásárlására készül az OTP, tehát ez mindenképpen egy érdekes fejlemény. Nekem egyébként ennek az az üzenete, hogy egy erőtől duzzadó pénzintézet az OTP, amelyik hát büszke arra, hogy akár egy ekkora felvásárlás is végre tudna hajtani, és szerintem ezért is mondta be Csányi Sándor már előre ennek a tranzakciónak a részleteit. Ugye nagyon sok mindent még nem tudunk, de amit már tudunk, Csányi Sándor elárulta azt, hogy Európai Uniós bankról van szó, egy olyan országban mehetnének be, ahol az OTP nincsen jelen, és hát azt is tudjuk, hogy ez egy nagy felvásárlás lesz, a történetének a legnagyobb felvásárlása, itt azért a korábbi felvásárlások már adnak egyfajta támpontot. Aztán később azt is elárulta a bankvezér, hogy három országban van jelen ez a pénzintézet, tehát hogyha megvenné ezt a bankot az OTP, akkor egyszer három országba tudna bejutni, és hát ugye még egy fontos kitétel van, hogy ennek a banknak eladónak kell lenni. És hát, hogyha ezeket összerakjuk, akkor nekünk egyébként van is egy egészen erős tippünk arra vonatkozóan, hogy melyik lehet ez a pénzintézet.
Akkor szerintem ne csigázzuk a hallgatókat, melyik lehet az.
Igen, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy a Baltikumban kell szétnézni. Ugye a közgyűlés követő sajtótájékoztatón én személyesen ott voltam, és hát elég sok kérdést feltettem a bankvásárlással kapcsolatban. Nagyon érdekelt ez a tranzakció, és hát sok mindenre rákérdeztem, például Lengyelországra, Nyugat-Európára, Dél-Európára, és hát mindig olyan válaszok jöttek vissza a bankvezértől, amik abba az irányba mutattak, hogy nem arra felé nézelődik az OTP, bár akár ott is vehetne bankot, illetve hát szinte minden felvásárlási célpontot vizsgál az OTP, de a lehetséges jelölt az nem erre felé lehet. És hát most úgy tűnik, hogy ha minden körülményt figyelembe veszünk, Európai Uniós három országban van jelen, fejlett a bankpiac, digitalizációban erősek, nincsen jelen az OTP és eladó bank, akkor a Luminor nevű pénzintézet az, amelyik adja magát. Ez egy olyan Baltikumban jelen lévő pénzintézet, amely három országban van jelen, Észtországban, Lettországban és Litvániában. Relatíve nagy piaci szereplőről beszélhetünk, digitalizációban erős, és hát úgy tűnik, hogy eladó, és a Bloomberg információi szerint a nagy tulajdonos, a BlackRock, az értékesíteni szeretné ezt a pénzintézetet.
Azt meg lehet tippelni, hogy amennyiben ezt a bankot szeretné megvenni az OTP, akkor mennyi lehet körülbelül a vételár?
Igen, több kapaszkodónk is van ebben a szempontból. Egyrészt megnézhetjük azt, hogy azok a versenytársak, amelyekkel helyben versenyez ez a Luminor nevű bank, azok milyen árazáson forognak, ugyanis ezek svéd és tőzsdén jegyzett bankok, és ott jellemzően azt látjuk, hogy 1,2-1,4-szeres könyv szerinti értéken kereskednek ezeknek a bankoknak a papírjaival, és egyébként a Bloombergnek az információja is az volt, hogy nagyjából 1,2-szeres könyv szerinti értéken értékesíteni a BlackRock, a Luminor a potenciális vevőknek, és hogyha ezzel számolunk, és ugye azt is figyelembe veszük, hogy mennyi a saját tőkéjének vannak, közel 1,8 milliárd euró, akkor több mint 2,14 milliárd euró jön ki, az pedig forintban a jelenlegi árfolyamon közel 840 milliárd forintnak felel meg.
Sokat beszélgettünk már veled itt a checklistben az OTP-ről is, arról, hogy a rengeteg akvizíció nyomán gyakorlatilag már egy nemzetközi szereplővé vált. Ha ez a tranzakció megvalósul, és ezt a bankot vásárolja meg, az milyen szintre emeli majd az OTP-t a nemzetközi versenyben?
Hát még nagyobbá válik, és egyébként elkezdtem nézegetni a számokat, hogy az OTP-nek a lánybankjai mekkorák, és hogy a sorban, hogyha az egész Luminort nézzük, tehát a mind a három országot, amiben jelen van ez a bank, együttesen kezeljük, akkor az jött ki, hogy ez az OTP egyik legnagyobb lánybankja lesz. Ennél nagyobb mérlegfőösszeg alapján jelenre csak a bolgár operációja az OTP-nek, és hogyha hozzáadjuk a csoport szintű számokhoz, akkor egy ilyen 15-18%-kal lehet nagyobb mérlegfőösszeg hitelállomány, betétállomány alapján az OTP csoport, hogyha megvenné ezt a Luminor nevű pénzintézetet. Tehát egy akkora bankról van szó, ami már nagyobb, mint az OTP-nek a szlovén operációja, ugye ott nemrégiben volt egy nagy akvizíció, tehát ott is nagyra nőtt az OTP, de még annál is nagyobb lenne sok szempontból a Luminor.
Ugye nem volt hivatalos bejelentés, vagy ilyen félhivatalos bejelentés volt, és nyilvánvalóan Csányi Sándor sem véletlenül árult el ennyi információt, amelyből lehet következtetni a felvásárlás részleteire, de mindezekkel együtt hogyan változott a bankpapírár folyama ezeknek a híreknek a hatására?
Hát ugye az látszik, hogy egy nagyon komoly emelkedő trendben van az OTP-nek az árfolyama, és nem csak a bejelentést követően, hanem már azelőtt is egy jelentősebb emelkedést láthattunk. Ugye egymás után jöttek ki az elmúlt hetekben rendkívül magas 20 000 forint fölötti célárak, egyre optimistábbaká váltak az elemzők, ugye a piaci szereplők is, és hát egy folyamatos vételi erőt biztosítanak egyébként az OTP saját részvényvásárlásai is. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy az OTP jelenleg egy 60 milliárd forintos programot hajt végre, aminek keretében részvényeket saját részvényeket vásárol, tehát ez is egy vételi erőt jelent. Most már azt látjuk, hogy tartósan 18 000 forint fölött tud tartózkodni az OTP-nek az árfolyama. Még egyszer azt mondom, hogy ez egy 2022. február óta nem látott szint, egyre közelebb vannak a történelmi csúcsok, egyelőre kifejezetten optimista képet fest az OTP grafikonja.
Nagy Viktorral, a portfólió vezető részvénypiaci elemzőjével beszélgettünk az OTP egyik legnagyobb felvásárlási lehetőségéről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter, új műsorral csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.